Isten mondanivalója számunkra elkészített üzenete megírva található abban az ige szakaszban, amelyet hallottunk. Egyetlen egy vers részletet olvasok föl belőle újra, és Isten szent lelkének segítségül hívásával magyarázni kívánom nektek. Ez így hangzik Máté evangélium a 20. fejezetének 15. verséből. A te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. A gyülekezet foglalja a helyét. Testvérek, őszintén, mi jut eszetekbe, amikor odáig érkeztek a mi atyánk elimádkozása közben, hogy szabadíts meg a gonosztól? Hogyha nem csak ledaráljuk, bocsánat a szóért, de néha tapasztalom, ha nem csak ledaráljuk ezt az imádságot, hanem végig gondoljuk azt, amit elküldünk imádságban Istennek, és odáig érünk, hogy szabadíts meg a gonosztól, akkor eszünkbe jut valami, vagy éppen valaki. Az, aki vagy ami számunkra megtestesíti a gonoszt. El sem hiszitek, hogy hányszor olvassuk az Újszövetségben azt a szót, hogy gonosz. Én pedig nem tudom megmondani nektek, mert bár utána néztem, de elfelejtettem. 70-nél több, 70-80 között szerepel, nem tudok pontos számot mondani, hogy gonosz. Azért mondok most pár példát, mert meglátjátok, hogy mennyire érdekes lesz, amikor eszetekbe jut, hogy milyen sokféleképpen lehetünk gonoszak, vagy milyen sok módszerrel közeledik felénk a gonosz. Az első példa, Jézus egy ágyban fekvő beteget készül meggyógyítani, és közben megkérdezi a körülötte settenkedő írástudókat, miért gondoltok gonoszt a szívetekben? Vannak tehát gonosz gondolatok. Ezért imádkozunk, miattuk kérjük, szabadíts meg a gonosztól. Egy másik alkalommal a mester az együtt növekedő búzáról és konkolyról beszél. Azt mondja, hogy a konkoly a gonosz fiai. Az Isten magvetésének búzacsirái, akik a padokban ülnek, az Isten magvetésének az érett kalászai, ti testvérek, akik itt ültök ezekben a padokban, azért imádkozunk, hogy szabaduljunk meg tőlük. Szabadíts meg a gonosztól. Amikor Péter, harmadik példa, a megbocsátás kérdését feszegeti, hányszor kell megbocsátani, akkor Jézus előhúzza a gonosz szolgáról szóló példázatát. Kiderül, hogy egy király a gonosz szolgát törölte, akkor még nem is nevezi gonosznak, de van egy szolgája, akiknek a nevét törölte az adósoknak a listájáról, és akit elenged. De ez a szolga, akinek megbocsátott az Isten, eltörölte az adósságát, ez rögtön fölkeres valakit, aki neki tartozik, és hát elég megdöbbenten azt olvassuk, hogy elkezdi folytogatni. Add meg az adósságomat. És ekkor kapja a végzetes jelzőt a királytól. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatásodon, amint én is megkönyörültem rajtad. Adott esetben tehát miért imádkozunk? Azért, hogy tudjunk megbocsátani, adott esetben tudjunk megbocsátani, és megbocsátásra nem képes magunkért. Uram, szabadíts meg ettől a gonosztól. Szabadíts meg a másik esetben azoktól, akik érthetetlen módon, néha finom módszerekkel folytogatnak bennünket, hogy adjuk vissza a tartozást. Azért imádkozunk, szabadíts meg a gonosztól, hogy írtsd ki belőlem, Istenem, írtsd ki azt a demenciát, ami gonosszá tesz. gonosszá tesz engem, mert elfeledteti velem ez a demencia, hogy legalább annyi adósságot töröljek el másoknak. Vagyis legalább annyira bocsássak meg másoknak, amennyit Te, Istenem, eltöröltél nekem. Amennyire Te megbocsátottál nekem. És ments meg engem attól a gonosz szolgától, akinek Te már megbocsátottál, de ő be akarja hajtani rajtam azt, amivel tartozom neki. Imádkozom érte, és szabadíts meg tőle. Mennyi gonoszság van, ugye? Na, még egy rávezető példát addig, mielőtt kibontjuk az utolsó csomagolási réteget is ebből a mai történetből, erről az ajándékról. Nem sokkal azután, hogy a mester megtanítja a hegyen a mi atyánkot, a hegyen üldögélő hallgatóit, azt mondja nekik, hogy a test lámpása a szem. Ezért, hogyha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Most figyeljetek, azt mondja Jézus, ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Láttatok már gonosz szemet? Ijesztő. Ijesztő tényleg, hogy milyen sötét a tulajdonosa. Ezt nem ítélkezésképpen mondom, Jézus szavait ismétlem. A gonosz szemekben a környezetet, a lelket, a hangulatot, a testet, az értelmet elsötétítő tulajdonságok látszanak. A bejáratnál kaptatok egy igekártyát. Ma azt olvashattátok és olvashatjátok bármikor, hogyha magatokkal viszitek, hogy azért vagy irigy, mert én jó vagyok hozzájuk. Az irigység a gonoszság színkártyájának az egyik árnyalata. A kezetekben lévő jézusi idézetet, ugyanezt én így olvastam föl egy másik fordításból, a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Ez a szó szerinti fordítása Máté evangéliumának, a görög nyelvnek. A te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Kérdezi a gazda azoktól, akik számon kérik, hogy mintha kevesebbet kaptak volna. A magukat másokkal, de nem a gazda ajánlatával összehasonlító szőlőmunkások szeme gonosz volt. A gonosznak azt a tónusát besötétült irigységnek is hívták. A gonosz szem a besötétült irigység. Miről szólt a történet? Vegyük át még egyszer. A munkanélkülieket felfogadó gazda ötször ment ki a helyi munkaerőpiacra. Kora reggel, aztán délelőtt 9-kor, délben, majd a legnagyobb hőség idején délután 3 órakor, plusz még naplemente előtt 1 órával délután 5 órakor. Gyakorlatilag mindenkit alkalmazásba vett, akit ott talált. Mindenki kapott munkát, aki dolgozni akart. És sötétedés után eljött a fizetés ideje. Nagy volt a meglepetés, mert a mindössze 1 órát munkálkodó napszámosok kezébe beletették az 1 dénárt. 1 dénár az 12 órás napi díj volt. Aki 1 órát dolgozott, az megkapta egy 12 órát dolgozó munkásnak a bérét. Hűha, gondolták a reggel óta hajladozó, izzadó, a nap hevét elviselő munkások. Hogyha ezek, akik 1 órát dolgoztak, a markukba vehették az 1 dénárt, akkor lássuk csak, hogy mi mennyit fogunk majd kapni. Hát legalább a 10-szeresét. De a sor végén kiderül, ők kapják meg utoljára a bérüket, hogy egy krajcárral sem kapnak többet 1 dénárnál. Azonnal megkezdődik a suttogás, a mormogás, az egyre erősebb zúgolódás. Miért estek neki a gazdának? Nem azért, mert ők nem ennyiben egyeztek, meg ezt szóvá sem teszik. Így mondják, egyenlővé tetted őket velünk. Ezt nem bírják elviselni. Egyenlővé tetted őket velünk. Így igaz. A gazda a fizetés szempontjából egyenlővé tette a később, sőt utoljára felvett munkásokat azokkal, akik tényleg egész nap végig dolgoztak, hajlongtak, izzadtak, fájt már a derekuk. Hát milyen eljárás ez, kérem? Mi az, hogy egyenlővé teszed azokat velünk? És a gazda nem csap szét közöttük. Oda megy a hangadóhoz, mert egy embert szólít meg, és nagyon szeliden ismerteti vele a saját álláspontját. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Tetszik nekem ez a megszólítás. Barátom, ezt mondja a lázadók vezetőjének. Az igazságtalansággal megvádolt gazda barátomnak szólítja a főkolompost. Emlékeztek? Jézus szeretetét az árulás sem tudta kioltani. Azt mondta Júdásnak, miután Júdás rávezette a fáklyás, botos, készenléti egységet, és a biztonság kedvéért megcsókolta Jézusnak, őt kell elkapni. Jézus azt mondta, barátom, hát ezért jöttél. A gazda munkát, bért adó szeretetét, a zúgolódás és a vádaskodás sem tudja kioltani. Ezt mondja, vajon nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd be, ami a tiéd, és menj. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Azért vagy irigy, mert én jó vagyok hozzájuk. Pontosabban szólva, szó szerinti fordítással, azért gonosz a szemed, mert én jó vagyok. A gonoszsággá sötétedett irigység. Jézus előre tudta, hogy ez lesz belőle. Ő kiterjesztette Isten szeretetét a pogányokra, a zsidók viszont féltve őrizték a kiválasztottságukat. Befogadták a másodrendű zsidókat, őket nevezzük prozelitáknak, akinek nem zsidónak születtek, de fölvették a zsidó vallást, ők megkapták a dobogó második helyét, de senki más. A dobogó felső fokán ők voltak a zsidók. Erről szól a példázat, és valami másról, ami a miénk. Nekünk szól. Nekünk szól, micsoda kísértés szembefordulni a gazdával, szembefordulni Istennel, amikor annyit ad másoknak, mint amennyit nekünk. Ugyanannyit talán, de az elvégzett munka, az energia, a szorgalom, a tehervállalás, az idő ráfordítás alapján nettó úgy tűnik, hogy még többet kapnak. Micsoda kísértés a gonosz szem, a sötét léleknek az ugolódása. Micsoda kísértés, amikor az ember azt mondja, hogy én egész nap gürcölök, ő meg pár óra alatt, 4 óra alatt, 4 félnapos munkaidőben, vagy 4,5 napos munkahéten ugyanannyit keres, mint én. Kit érdekel az, hogy én miben egyeztem meg, hogy én magam mit vállaltam? Nincs igazság, hogyha egyenlővé tesznek azzal, aki szerintem kevesebbet dolgozik, mint én. Ezt vetítik a gonosz irigységet sugárzó gonosz szemek. Mi az, hogy ő annyit kap, amennyit én? Vagy még többet, pedig én is dolgozok annyit. Összehasonlítás. Milyen van a másiknak? Mit csinálnak? Mit kaptak? Mit engedhetnek meg maguknak? A zúgolódó kísértés békességet, közösséget, jövőt leromboló gonosz kérdései. Hogy kezdődött az egész? Itt van a Biblia 3. lapján, a Biblia 3. fejezetében, Mózes 1. könyvében. Ezzel a kérdéssel kezdődött az egész. Azt mondta a kísértő Ádámnak és Évának, csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Nem azt mondta, már a kérdés is hamis. De így kezdődik a kísértés. A sok áldás mellett mit nem lehet? Megállt bennünket az Isten, és a kérdés az, hogy mi nincsen még? Mit nem kaptam meg még? Mi van neki? Mi van nekik? Nekem olyan nincsen. Sokkal, sokkal kevesebb az enyém, mint az övé. Miről van itt szó? És ugye sokkal ritkábban kérdezzük meg azt, hogy annyival rendelkezem, amennyit tényleg megérdemlek. Hányszor kérdezzük meg azt Istentől, hogy Istenem, nem kaptam én többet? Nem számoltad el véletlenül? Mint hogyha többnek tűnne annál, amire mondjuk 20 évvel ezelőtt gondoltam, még nem is reméltem, hogy ez meg lesz nekem. Kérdezünk ilyesmiket Istentől. Uram, elszámoltad, sokkal több van nekem, mint amiben megegyeztünk, amiért elkezdtelek áldani. Mindjárt nem zúgolódom, hogyha távolabb tekintve a tekintetemnek a dőlés szögét egy picit lejjebb engedem. Lefelé nézek. Aki itt maradt múlt vasárnap az előadáson, milyen csönd volt, emlékeztek rá? Olyan csöndben voltunk, amikor a szíriai bombák között élő reformátusok életének vetített kockái lettek az összehasonlításunknak az alapjai. Hú, de csöndbe lettünk. A romos, vagy éppen helyreállított templomokban, emlékeztek, 100 vagy 150 kisgyermek volt, és énekelték a mi zsoltáraink, a dicséreteink, de ismerős volt a dallama, ugyanazt éneklik, amit mi. Ugyanúgy imádkoznak, ahogyan mi. A saját szüleik kivégzését végignéző, aztán a keresztény gyülekezetekbe befogadott gyerekek tiszta szemű reménységgel éltek. Emlékeztek a kis filmekre, amit levetített az előadó? A református néhány fős magyar küldöttséget fogadó tekintetek, a keresztény jelképekkel, zászlókkal lengető, dobokat verő, trombitáló, sorban álló vendéglátók nem irigykedtek a biztonságban élő európai református testvéreikre. Nem kértek tőlük, nem irigykedtek. Ahogy elmondta az előadónk, mind az öt helyen, ahol voltak, Libanonban és Szíriában is. Megköszönték Istennek, hogy sok ezer kilométerrel távolabb élnek olyanok, akik rájuk gondolnak, és meglátogatják őket, imádkoznak értük. Az összehasonlításnak a kísértése azzal kezdődött, és azóta is az, hogy azt hisszük, hogy nem kaptunk meg valamit. A zsidók királyt akartak, volt egy királyválasztás. Miért akarták? Emlékeztek az indokra? Válasszunk királyt magunknak, mert a többieknek van, a többi népnek van király. Hát legyen nekünk is. Jó, az majd meglátjuk. És Isten megengedte, megkapták. Isten felépítette egy szép teokráciát, egy Istenre alapuló társadalmi berendezkedést, és ahelyett kértek, választottak, akartak egy tökéletlen uralkodó rendszert, egy királyságot, tökéletlen Isten királyságával szemben. Meddig bírták? Három királyig. Saul, Dávid, Salamon. Kész. Aztán ketté szakadt az ország. Mindegyiknek volt kis királya. Ellenségeskedtek is egymással szemben. Néhány évtized, évszázad után ketté szakadt az ország, ez lett a vége a királyságnak. Aztán pedig fogság, asszíriai, babiloni, perzsa fogság. Miért? Azért, mert legyünk olyanok, mint mások. Nem az kell, amit Isten kínál, én olyan akarok lenni, amilyen más. Nem az kell, amit Isten ad, nekem az kell, amit másoknak ad az Isten. De ez fordított helyzetben is igaz. Irigységet, gonosz szemet növeszt a fordított helyzet is. A jelen állapotunkat, amikor összehasonlítjuk a dicsőséges múlttal. Egészen hétköznapi példa, sokszor halljuk. A házasságunk elején azt ígérted, hogy most meg, és jön a viszont kérdés, édesanyától, édesapától, anyóstól, apóstól, nem te választottad őt? Vagy amikor megalakult a csapat, megalakult a szövetség, megalakult a klub, a KFT, a párt, az egyesület, akkor bezzeg ezek az ígéretek voltak, ezt terveztük el, ilyen és olyan lesz. Mindig dicsőségesebbnek tűnik a jövő, mint amikor elérkezik az elszámolás, az ígéretek beváltásának a pillanata. A szőlőmunkások példázata, a gazdának a kifizetése, a hosszabbított műszakban dolgozók és az este beállt munkásoknak az esete ma délelőtt két tanúsággal szolgál nekünk. Van 20 másik, de hadd emeljük ezt a kettőt. Az első, hogy ne engedj az irigység igazságtalanságot skandáló noszogatásának, mert az igazság egyedül Istennél van. És kettő, semmit, de semmit nem vesztesz azzal, hogyha Istennek a tetszése és beosztása szerint dolgozol. Ha te úgy elvégzed a munkádat, semmi okod arra, hogy másokhoz hasonlíts magad. Te megegyeztél Istennel, és Isten beváltja az ígéretét. Annyit kapsz tőle, amennyit ő megígért neked. Jézus így kezdte ezt a példázatot, hallottátok az első felolvasás során. Hasonló a mennyek országa ahhoz a gazdához. Van, aki nem emlékszik rá, hogy mikor állt a gazda szolgálatába, mert hívő családban nőtt fel, óvodától vagy már iskolától kezdve tanulta a hittant, elfogadta Istent. Mások sejtik, hogy valamikor a gondolkodó életüknek a kezdetén döntöttek úgy, hogy nekem kell Isten. Botladozva, bukdácsolva, elesve, félrelépve, de azért nekem mégis ez a Biblia vasárnapja van ma. Nekem ez az útmutatóm, nekem ez kell. Vagy később döntöttetek úgy, a harmadik, a negyedik, az 50. X tájékán. Lehet, hogy már festett vagy festetlen ősz korunkban. Nem mindegy, hogy mikor dönt az ember. Nem mindegy, hogy mikor, mert a további életminőséged szempontját alakító tényező a döntés ideje volt. Attól kezdve másként kezdtél élni. És mégis mindegy, hogy hány évesen választottad Isten, 4 éves korodban vagy 78 éves korodban, a fizetség ugyanaz. A fizetség ugyanaz. Mert a mi nem megszokott módon könyvelő gazdánk azóta is azt állítja, hogy én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Neked, nekem, akik hiába indulunk ki abból, hogy mennyi járna nekünk, végül a gazda elé állva, a fizető gazda elé állva, odáig jutunk, hogy megköszönjük azt. Megköszönjük azt, amennyit kaptunk. Az is több annál, mint amennyit megérdemlünk. Nullszaldósok vagyunk. Az összes vele szemben, az Istennel szemben fennálló tartozásunkat ő, a gazda, elengedte. Jézus volt a fizető. Minden kiadás, amit Isten belénk fektetett, megtérült abban a bevételben, amit Jézus vére tökéletesen törlesztett. Istennek ezt a különös költségvetését és záró számadását végig ellenőrizhetjük a Bibliában. Böjt harmadik vasárnapja van. Böjt harmadik vasárnapján kezdjünk el egy irigységböjtöt. Nem kellenek nekünk a gonosz szemek. Nem akarok többé irigykedni. Próbáljátok meg csak húsvétig, még van 3 hét. 4. Próbáljátok meg, 4 hétig nem irigykedek. És figyeljetek meg, utána is menni fog. Nem kellenek a gonosz szemek, mert Jézus látásával előre akarunk haladni. Meddig? A nagy fizetésnapig. Amen. 231-es számú dicséretünk 4. versével válaszoljunk arra, amit Isten mondott nekünk. A 231-es számú dicséret 4. verse így kezdődik: Igazgass, Uram, engemet.